Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Mező Ferenc pszichológus a vendégem, aki Psyops néven egy remek könyvet is írt a lélektani hadviselésről, hiszen most alapvetően erről beszélünk, bár most pont egy gazdasági lélektani hadviselés példát mondtál 1916-ból. Térjünk most egy picit rá olyan értelemben az áldozatok vagy a pszichológiai hatásra, amit régen, és ezt is nálad olvastam, azt hiszem Gránátsokk, ...nak hívtak, utána most már sokkal divatosabban és sokkal elterjedtebb módon, ugye poszttraumás stressznek, PTSD-nek hívjuk. Mit tudunk erről, mikor fedezték fel, vették észre, azonosították, és most mit gondolunk róla? Tehát nézzük most meg picit azt, amikor lélektani hadviselésnek a, mondjuk így, a következményei.
Picit pontosítanék, van összefüggés a Gránátsokk és a poszttraumás stressz szindróma között, nem teljesen ugyanaz a dolog, de nagyon szoros kapcsolatban vannak. 1910-es években működő első világháború egy nagyon furcsa tapasztalatot hozott a hadviselő feleknek, soha nem látott technológia állt már rendelkezésre, olyan technológiával harcoltak a felek, ami a korábbi évezredekben nem volt jellemző a háborúkra. A szokásos villámháborús törekvéseknek mi lett a következménye? Állóháborúk, lövészárok harcok alakultak ki nagyon sok hadszintéren, és nem minden embernek a pszichéje volt képes feldolgozni, amit is. Az, hogy az emberi szükségletek nagyon súlyos csorbát szenvedtek ezekben az időben. Képzeljük el magunkat egy lövészárokba, amiben hát lehet, hogy mi fel voltunk tüzelve, és mi magunk léptünk be a hadseregbe, lehet, hogy belekényszerítettek. Minden esetről ott egyszer csak durván az arcunkba lép a valóság, hogy miről szól ez a háború, és nem villámháború, és nem olyan dicsőséges esetleg, mint ahogy a romantikus regényekből, olvasmányokból és a propaganda szövegekből azt gondoltuk.
Hát itt megszakítok egy pillanatra, de csak lábjegyzetelni, mert te is erre utal. Az első világháborúnak nagyon pozitív volt a fogadtatása, volt egy ilyen háború optimizmus, és nagyon sokan éltették, sőt, hát egy nagy eufória volt a kitörésekor.
Hát általában le kell lóvalni a nemzetet, tehát hogyha van egy olyan, hogy a teljes nemzet egységesen lép fel, ez biztos, hogy előfordult, különösen a városállamok korában, még a törzsi társadalmak maximum 200 főt kellett csinálni, de egyébként azt tudjuk, hogy a hadvezetésnek a motivációja és az egyszerű katonáknak a motivációja teljesen más szokott lenni. Az egyszerű katona azt túlélni akar, a nagy hadvezér az pedig sikereket akar, és ez nem mindig találkozik ez a kétfajta motivum.
De hát az egyik árán.
Visszatérve a lövészárokhoz, tehát képzeljük, hogy ott vagyunk az álló háborúban, a lövészárok harcba, és esetleg nincsen klíma a 40 fokos melegbe, vagy nincsen fűtés a mínusz fokos hidegekbe. Esetleg napok óta nem tudtunk jól lakni, és éhezünk, szomjazunk például a kokáért, koszbas sárba tipródunk, folyamatosan alvás hiányba vagyunk, mert állandóan résen kell lennünk. A biztonságérzetünk az teljesen a padlón van, mert bármikor meghalhatunk, és ilyen körülmények között van olyan emberi pszichia, amik felmondja a szolgálatot, és a következő tüneteket tapasztalták. Volt olyan, aki a legnagyobb ellenséges lövész harcba kiúrott az árokból, és agyon lövette magát. Ez szomorú emberi tény, egy hadvezetés szempontjából pedig eltűnt a fegyver, mert nem tudunk kimenni a fegyverért, és eltűnt az élő ember, akit kiképeztünk, és azzal még számoltunk még, hogy mennyire bevethető lesz.
Erőforrás veszteség.
Így van, humán erőforrás veszteség. Aztán mi történt még? Volt olyan, aki katatón állapotba került, eszén lemerevedett, és hogyha a csapatnak mozognia kellett a lövészárokba, jobb ilyen vagy kidobták, vagy felborították, és nem olyan kellemes, amikor egy század végig szalad valaki, nem biztos, hogy túléli. A legrosszabb eset az volt, amikor úgy történt ez az összeomlás, idegösszeomlás, hogy kifelelőtt a lövészárokból valaki, és egyszer csak 90 fokot fordult, és a saját csapattársakat kezdte ellőni, aztán vagy lelőttik, vagy hogyha kitisztult, sokszor öngyilkos lett, vagy hadbíróság után kivégezték. Jobb ilyen, tehát ez volt az a dolog, ami azt a nevet kapta végül, hogy lövészárok sok, vagy Gránátsokknak is kezdték ezt nevezni, és arra figyeltek fel, hogy nem mindenki alkalmas a katonai szolgálatra. És milyen jó lenne, hogyha meg tudnánk azt nézni, hogy ki alkalmas katonai szolgálatra, és ki nem alkalmas katonai szolgálatra. És hogyha már valaki alkalmas a katonai szolgálatra, akkor találjuk meg neki azt a szolgálati tevékenységet, ami neki a legjobban élik. Kiből legyen lövész, kiből legyen felderítő, kiből legyen tengerészgyalogos, ki az, aki bírja a harckocsinak a bezártságát, például a repülése jó. És ebből az egészben az az érdekes, hogy amit akkoriban kidolgoztak teszteket, gyakorlatilag azt alkalmazzuk most a munkaerőpiacon, a vállalatoknál a munkaerő szelektálás és dobozás alkalmával.
És eljutunk a PTSD-ig, amit viszont emlegetünk. Ennek a kialakulás, ez ugyanez, mert mondhatod, hogy van egy distinkció azért a gránátcsap, vagy hadifáradtság, és a most...
Igen, tehát a posztraumás stresszindróm az azt jelenti, hogy van egy trauma, egy érzelmi, testi és érzelmi trauma, látom a halált, engem ért károsodás bajtársaimat, valamilyen szükséglet nagyon nagy csorbát szenved, és az ott rögtön nem biztos, hogy jelentkezik, akár rögtön lehetnek ilyen tünete, de előfordulhat az, hogy ott a hasszérem még éppen marad, úgymond a psziché, vagy nincs, nem, úgy mondanám inkább, hogy nincsen látható, megfigyeltő tünetképződés, de amikor hazajönnek, nem tudnak visszailleszkedni a katonák a társadalomba. Képzeld el azt, hogy 4-5 éven keresztül állandó rettegésbe éltél, és legkisebb zavar is felugrottál, és abban a pillanatban ütni kezdett. Ha hazajössz, befekszel a házastársad mellett. A nászájba az asszony fordul egyet, te pedig könyökkel abba a pillanatban orba vered, és következő másodszor megölöd. Nem haragból, csak erre volt szocializálva az ember
néhány rendes napi rutin
keresztül, így van, és emellett jöhetnek a nyomasztó álmok, jöhetnek azok az emlékek, jöhet a lelkiismeret furdalás, amikor az ember csak végig gondolja, hogy milyen élmény volt része. Ez is egy olyan dolog, amivel az embernek komolyan meg kell küzdenie.
És azt jól érzékelem, hogy maga ez a kifejezés, ez nagyon divatos lett mindenféle konnotációban, tehát én gyakran használom, vagy használjuk tárgyalásra, előjött a PTSD, mikor vele kellett tárgyalni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon divat szó is lett.
Hát bekerült a köznyelvbe, igen, és ezt használjuk, de ugyanígy bekerült a köznyelvbe a lélektani hadviselés is, ami említettem, először katonai terminológia volt 1920-ban, aztán 45-ben a pszichoszkodán, stb. Viszont ma már használjuk az üzleti életben, a marketingnél, a reklámszakmában, előfordul a sportban a lélektani hadviselés, a hétköznapi nyelvben, a házastársak egymással kapcsolatos érzelmi zarolásában, olykor feljön ez a kifejezés, nem túl gyakran, de feljön, de más az a lélektani hadviselés, hogy a katonai lélektani hadviselés, megtervezett katonai célok érdekében megtervezett művelet, és más az, amit rutinból csinálunk embertársaink ellen, kicsinyességből és saját egyéni önös érdekeinknek az érvényesítéseképpen. Nem ugyanaz a kettő szint.
Sőt, hát ugye nagyon más a tétje is, meg nagyon más a hatása. Mondtál az előbb egy izgalmas megközelítést, hogy ugye a pszichének nincsen páncélja, nem szó szerint idézlek, de lehet, hogy valami hasonló megfogalmazás volt. Az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy innentől ennek az igazságát elfogadva, a hadvezetésnek milyen szerepe vagy felelőssége van annak abban, hogy a lélektani hadviselésre mégiscsak felkészítse valamilyen módon a katonáit, és most nem a poszttraumás stresszre gondolok, amikor pszichológusoknak van feladata a kezelésében, traumakezelésben, hanem abban, hogy hát itt lesz kamuzaj, vagy nem tudom, mik ezek a dolgok, de hogy mégiscsak erről legyen szó.
Kamuzaj simán előfordul nagyon sok esetben, csak egy példát is utána válaszolok a kérdésre. Magyarországon Dunántúli hadszíntéren a szovjetek hangszorúból játszottak le harckocsi zúgást, azért, hogy megtévesszék a német ellenséget azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan vannak, és mekkora felvonást tudnak csinálni, pedig leginkább hangszorúból érkezett az ajtát. Tehát ez a hangeffekt, ez működik, ez is.
Én is mondok egyet, mert azt hallottam, hogy az Egri csillagok felvételénél, ahol ugye egy legendás film, de nem volt elég statiszta, úgyhogy a janicsárok csapatait ilyen narancssárga lufikkal is kiegészítették, hogy többnek tűnjön. Hát ez nem egy lélektani hadviselés, de egy filmtrükk.
Igazság szerint, és nem is mai találmány, Genghis Khan annak idején az ejtett foglyokat, más városokban ejtett foglyokat besorozta a katonái közül. Igaz, hogy meg voltak kötözve, és hátukba volt a tör, de mégiscsak, amikor Szamarkand város ellen felvonultak, tömeget alkottak, és úgy tűnt, hogy mekkora a serege. Lehet, hogy csak harmada volt igazi katona, a Genghis Khanhoz hű katona, a többi fogoly volt, de tömeget is erőt mutattak. Ez az, amiről beszéltem, hogy az első ősember, aki elkezdte nagyobbnak, erősebbnek mutatni magát, az már elértően az is mutatott. Mondjuk, ha nagyon belemegyünk, akkor a biológiában is látjuk a mimikrinek az eseteit, ahol már az állatvilágban előfordul
az, hogy... Na, félrevittelek az Egri csillagokkal, de ugye arról beszéltünk, arról kérdeztelek, hogy a hadvezetésnek milyen szerepe van abban, hogy valamiféle előzetes felkészülés vagy védelmet adjon, ha páncél nincs is.
A lélektani hadviselésnek van egy unokatestvére, mondjuk úgy, az az ellen lélektani, counter psyops, az ellen lélektani hadviselés. Ami arról szól, pontosan, amit említettél, hogy megvédjük a hátországot, saját magunkat, illetve a katonáinkat az ellenséges propagandától. Ami azért rendesen kihívást tud jelenteni. Az ellen psyops az mindig egy lépéssel a támadást. Tehát védekezni mindig csak akkor tudunk igazából, mert tudjuk, hogy mi volt a támadás, és az ellen kell védekezni. De még egy-kettő példát esetleg, ha megengedsz, hadd mondjak,
hogy mi
ellen kell védekezni, és jobban el tudják, a hallgatók jobban el tudják kézni, hogy miről szól ez a műfaj, és miért nagyon meghasonlottság a lélektani hadviselésnek a fogadtatása körében. Második világháborúban vagyunk, német katonák vannak besorozva és kikényszerítve, mondjuk a Barbarossa hadműveletbe a szovjet frontra. Azt hazudták a katonáknak, hogy a Szovjetunió pillanatok alatt primitívek le lehet rohanni. Egy tavasz alatt helyre rakjuk, vagy nyár alatt helyre rakjuk őket, aztán néhány évig sikerült ott ragadni, és a mínusz 10-20-30 fokos hidegeket a nyári menet felszerelésben nem annyira vicces igazából végvinni, és ehhez képest a nagyon baráti szövetséges erők a röplapokkal bombázták a német katonákat. Olyan röplapokat képzeljünk el, amiben arról informálják őket, hogy ad van egy, hát elég ilyen brutális rajz, grafikát képzeljünk el, ad van egy kisfiú, egy 10 éves forma kisfiú, akit éppen megront egy láthatólag dagadt, kövér, ilyen német náci ruhába öltözött valaki. És a felirat az a következő, hogy amíg te itt halsz meg olyan célokért, amivel te nem értesz egyet, az otthon maradt kövér náci párttagok a anyádat, lányaidat, asszonyaidat megerőszakolják, fiadat megrontják. Gondolkozz már el, hogy akarsz te itt harcolni, nem otthon lenne feladatod? Tehát érezzük azt a lelki nyomást, amit így adnak, és hát ez ellen kell valamilyen ellentevékenységet folytatni. Na most az ellentevékenység az megint haderőtől függ, hogy hogyan oldja meg. A legbrutálisabbtól a legszoftabb verzió mindent el tudunk képzelni. A legbrutálisabb ugye miről szól? A legkisebb killengés, bármit találunk ilyen röpszétől, hát azonnali halállal, megszínítéssel, akár a hozzátartozóknak kollektív büntetésével mutatja. A Szovjetunióban az jellemző volt, hogyha valaki dezertált a hadseregből, akkor nem csak őt, hanem az egész családját büntették onnantól kezdve. Ezek nem szép dolgok. És itt van a megbicsaklás a lélektani viseléssel kapcsolatban, hogy gyerekkorunkban nagyon szerettük az olyan történeteket, hogy kis sündisznócska, hogy milyen kis furfangos ez az ügyes kis sündisznócska, többet ésszel, mint erővel, agyafut sündisznócska. Ezen a szinten azt mondjuk, hogy milyen jó az, hogyha valaki ilyen kis furfangos és erőszak nélkül tud megoldani problémákat. Ez a részét mi mindenki el tudja fogadni. De van az a része, ami már durván belelép az emberi pszichébe, és a manipulatív része, ami már inkább a szürke és a fekete propagandához is közelebb áll, azt nem nagyon szokta befogadni az ember gyomra, és hát a NATO az el is határolta magát ettől.
És akkor egy tájékoztatási kampányt képzeljünk el, ami elmondja azt, hogy itt az fog történni veletek, velünk, ellenünk, hogy, és ezt is fogják mondani, meg ezt is fogják csinálni, de te tudd, hogy az igaz célért, tehát hogy milyen módon lehet felvértezni egy embertömeget, akiket katonáknak nevezünk.
Gyakorlatilag ez teljesen benne van, akár a katonákra, akár azon a területen a polgári lakosságról éppen békefenntartó műveletet, vagy bármilyen egyéb tevékenységet kell folytatni. Annyira érdekes, amit most felvetett és mondtál, hogy a NATO-ba is, még Magyarországon is minden NATO tagországnak kell lennie lélektani hadműveleti képességnek, Magyarországnak is. A lélektani hadműveleti egységek és a civil katonai együttműködési egységek nagyon szorosan együtt járnak. És ez például a kokainet arról szól, ez a civil katonai együttműködés, ezt itt érezzük Magyarországon, és ezt mindenki tud róla, és nagyon szeretjük, hogy van ilyen. Jön egy árvíz, be kell avatkozni, tudnak jönni a katonák, kimenteni embereket, gátat építeni, ételt osztani, rengeteg mindenben tudnak segíteni, de akár békefenntartói terület, vagy háborús területen is, hogyha a civil lakossággal kapcsolatot szeretnénk teremteni. Nem szeretnénk azt, hogy még ők is hátba támadjanak bennünket, akkor meg kell őket nyerni. Jóformán át kell állítani a saját oldalunkra. És ez is egy ilyen régi Sun Tzu féle feljegyzés volt, bocsánat, szabadba vágtam, egy utolsó gondolat. Azt mondta, hogy ha van egy tehetséges ellen, feled, kettő dolgot tudsz feled csinálni. És nagyon fontos a sorrend. Az első az az, hogy átállítod, és tehetséges barátod lesz. A második, hát az pedig akkor hetedíziglen kiírtod, mert nem kell neked tehetséges ellenfél. De hogyha teheted, állítsd át, sokkal többet nyersz. Az élet az fontos, és a tehetség.
És nincs ott a harmadiknak, hogy add meg magad, tedd fel a két
az
kezed.
Az nem opció.
Igen, a tercium non datur. Azért nem csak azt akartam mondani, egyébként nem volt fontos, úgyhogy jól közben vágtad, hogy azt hittem a Sereg című ilyen toborzó, népszerűsítő tévésorozatot mondod, mert hiszen az is egy propaganda rész, most fehér propagandáról beszélünk, tehát az, hogy, mert azt mondtad, hogy a katonai civil együttműködésben a katonák segítenek a napi életben, főleg krízis helyzetben, katasztrófák során, mert máskor nagyon nem nagyon látjuk őket, de az, hogy legyen a seregnek egyfajta rangja, népszerűsége, reputációja, az kommunikációs eszközökkel érendő el.
Mindenféleképpen, tehát a kommunikáción keresztül tud ez megvalósulni. Bevallom őszintén, én nem tudom, hogy például ez a Sereg című sorozat, az mennyire illeszkedik bele ebbe a katonai lélektani műveleti konnotációval, értelmezésbe, mert hogy az kell, hogy előre megtervezett katonai célok, stb. Érdekében legyen. Valószínűleg nagyon benne van. Nem voltam ebben benne, nem ismerem ennek
hátterét. Egyikünk se látott egy részt, ez most kiderült, de hát ezt a hadsereggel együtt.
És benne van. Az Angyalbőrbe című sorozat annak idején.
Azt viszont láttuk legalább.
Tehát itt a kérdés, hogy ez direkt szándékos ilyen sorozat volt, aminek az a cél, hogy toborozzon, felkeltjük a figyelmet, nagyon valószínű. De lehet, hogy nem. Én nem vagyok katona, tehát ezt a hallgatóknak tudnia kell, hogy én vért civilként vagyok, laikusként, aki érdekel ez a hadtörténeti és pszichológiai témakör, és ezért nem tudok biztosabbat mondani ezzel kapcsolatban, nem is akarok.
Folytatjuk a beszélgetést majd az online podcast felületen, és akit még mélyebben fog érdekelni az, hogy mi mindent nem tudunk a seregről, és mit tudunk viszont a lélektani hadviselésről, az majd jöjjön át velünk oda. De most megköszönöm Mező Ferenc pszichológusnak, hogy itt volt. Köszi szépen, hogy
nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
És a rádió verzióban elköszön a krízisek és pofonok. Mondom, ahogy mindig szoktam mondani, folytatjuk még egy picit a beszélgetést Ferenccel, akit érdekel jobban ez a téma, az jöjjön át velünk oda, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.